Elérkeztünk az Igazság szabaddá tesz című sorozatunk befejező epizódjához. A római levél tanulmányozásának a végére érünk, és hát majd a végén megmondjátok, de egy olyan téma áll előttünk, ami torokszorítóan gyönyörű. Az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan bomlott ki előttünk az az igazság, hogy nincsen lehetőségünk máshogy bejutni a mennybe, csak is Jézuson keresztül. És hát sok mindenről gondolkodtunk az elmúlt hetekben, ma pedig arról fogunk gondolkodni, hogy mit jelent benne lenni Isten munkájában, mit jelent az, hogy Isten arra hív bennünket, hogy legyünk az ő munkatársai. Így olvassuk a római levél utolsó fejezetét, a 16. fejezetet az első verstől a 24. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stakhiszomat. Köszöntsétek Apellést, Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztobulosz háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcisszusz háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifainát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkritoszt, Flegont, Hermést, Patrobást, Hermást és a velük lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpást és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szószipatrosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gájusz, aki vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője és Kvártusz testvérünk. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk ezekért a nevekért, és azokért a történetekért, amelyek ezek mögött, a nevek mögött rejtőznek. Köszönjük, Atyánk, hogy amikor az ő idejüket hoztad el, akkor ők álltak meg hűségesen a te munkádban. Azért könyörgöm, Atyám, hogy most az ő történeteikből erőt merítve, amikor a mi időnket hoztad el, akkor hadd tudjunk mi magunk is hűségesen megállni a te munkádban, és hadd tudjuk ezt átadni azoknak, akik majd utánunk jönnek. Így szólj hozzánk, kérünk, Urunk. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor a Biblia kiemelkedő alakjairól gondolkodunk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy magányos farkasok voltak, akik nagyszerűen szolgáltak. És előttünk áll egy Mózes, és azt gondoljuk, hogy hú, Mózes volt a valaki. De hát nem is olyan rég beszéltük meg Mózessel kapcsolatban, hogy 220 ezer munkatársa volt a 2 milliós Izraelben. Körülvette tehát egy hatalmas munkatársi közösség, nem beszélve a két közvetlen munkatársáról, akik egyébként a rokonai, a testvére is voltak, Áronról és Mirjamról. Ott voltak mellette, és a legkritikusabb helyzetekben együtt szolgáltak, mint munkatársak. És e felett volt még a 220 ezer egyéb munkatárs. Aztán azt gondoljuk Ábrahámról, hogy ő aztán tényleg egy olyan volt, aki egyedül csak ő és az Úr. De hogyha jobban meggondoljuk, és hogyha figyelmesebben olvassuk a Bibliát, amikor egy kritikus helyzetben vissza kellett szerezni az emberrablóktól az unokaöccsét és a családját, akkor 318 hadrafogható férfi volt, akik csak az ő házánál születtek. Tehát körbevették őt olyan emberek, akikre számíthatott, nem beszélve, hogy volt egy közvetlen munkatársa, aki nem a rokona volt, de mégiscsak nagyon szerette, akire kész lett volna rábízni az egész vagyonát örökös híján. Őt úgy hívták, hogy Damaszkuszi Eliézer. És ott állt közvetlenül Ábrahám mellett, és amikor el kellett menni Izsáknak feleséget hozni, akkor Eliézert küldte el. Aztán előttünk áll Dávid, a királyok királya, és mindig csak Dávidról van szó. De hol lenne ma ez a Dávid, hogyha egy kritikus helyzetben Nátán próféta nem állott mellette? És nem mondja azt neki, hogy te vagy az az ember, aki méltatlanul viselkedsz Isten népe között. Mi lett volna, hogyha nem áll ott mellette egy Nátán próféta, egy Gád próféta, vagy nincsen ott mellette az a 30 kardforgató férfi, akiket Dávid vitézeiként tartunk számon, akik közül, nota bene, Úriás volt az egyik. A legközvetlenebb baráti társaságába tartozott Úriás. Nincsenek Isten országában magányos harcosok. Sehol nem lennének ezek az emberek, hogyha nem állt volna ott mellettük az életük során egy-két szorosan szűken vett nagyon jó barát, és egy szélesebb munkatársi csoport. És így együtt tudott előre haladni Isten munkája rajtuk keresztül. Isten munkatársai tehát nem magányos harcosok. Soha nem voltak azok, Isten soha nem arra hívott bennünket, és az elődeinket sem, hogy egyedül, szuperhősökként vívjuk a harcot, hanem mindig egy munkatársi csapatba, egy családba hívott be bennünket. És ez nem változott semmit az elmúlt 1000, 2000, sok ezer év során. Semmit nem változott, még akkor sem, hogyha a mai masszívan individualista társadalomban mindig csak arról van szó, hogy te és az Úr, a te Istened. Hogy általában azért keressük ezeket a kiemelkedő alakokat, hogy összevessük velük magunkat, és azt mondhassuk, hogy fú, én is lehetek Mózes, én is lehetek Dávid, én is lehetek Ábrahám. De Isten egy csapatba hív. És ma nem beszélhetnénk Pál apostolról, és nem beszélhetnénk arról a gyönyörű hitbeli, csodálatos összefoglalóról, amit római levélnek beszélünk, nem beszélhetnénk ma erről, hogyha nem vette volna őt körül egy kiterjedt munkatársi csapat, akik ugyanolyan hévvel égtek az Úrért, mint ő maga. Ez annyira igaz, hogy olvasunk egy bizonyos Terciusról, aki leírja, hogy egyébként ezt a levelet Pál apostol nekem diktálta, én meg leírtam a kis kezemmel. Ő volt Tercius, egy írnok. A római levelet nem olvashatnánk ma, hogyha nem lett volna egy olyan szolgáló testvérnő, akit Fébének hívtak, aki elvitte Rómába ezt a levelet. Nem csak Pál apostolok, nem csak Ábrahámok, nem csak Mózesek vagy Dávidok alkotják Isten országát, hanem mindazok, akik velük együtt szolgálnak. Isten munkatársai tehát soha nem magányos harcosok. Nézzétek, még Jézus is, aki egyedül végig tudta volna vinni a megváltás egész munkáját. Mégis munkatársakat keresett. Mégis azt mondta, hogy én nem egyedül akarom ezt végigvinni. Én szeretném megosztani azt a munkát, ami csodálatos, ami felemelő, ami az Istenhez visz közelebb, én ezt meg akarom osztani azokkal, akiket szeretek. Időnként nem értik. Időnként szószorosan ellenem támadnak. De mégis osztozni akarok ebben a munkában. És neki is volt 3 legjobb barátja. Aztán volt 12 nagyon jó barátja, munkatársi csapata. Aztán volt 72, és így tovább. De soha nem egyedül kellett végezniük Isten munkáját. Sőt, amikor egyszer Illés úgy borul le az Úr előtt, hogy nagyon buzgolkodtam a seregek uráért, de úgy tűnik, hogy nincsen értelme, mert csak én maradtam meg, és az összes prófétádat megölték, Uram. Akkor Isten egy kicsit kijózanítja Illést, és azt mondja, hogy amúgy tényleg igazad van, Illés, és méltán fáradtál el, de én, aki felülről látok mindent, látok még 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Vannak munkatársak. És nem egyedül kell vívni a harcot. Isten munkatársai nem magányos harcosok, soha nem voltak azok, sőt, számítanak egymásra. Nem csak, hogy számíthatnak egymásra, hanem ismerve Isten országának a dinamikáját, számolnak azzal, hogy egyedül nem vagyok elég. Hogy egyedül én nem vagyok Krisztus, hogy a gyülekezet a Krisztus teste. És ahhoz, hogy a Krisztus test felálljon és elérjen az emberekhez, szükségünk van egymásra. Így aztán Isten munkatársai számítanak egymásra, és nagyra becsülik egymást. Nézzétek, rögtön ezt olvastuk a levél, az utolsó fejezetnek az elején. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem, magamnak is. Ha nincsen Fébé, ez a levél nem jut el a római gyülekezethez. Majd mindjárt fogok mesélni arról, hogy kicsoda volt ez a Fébé. De ha ő nincs, akkor a levél nem jut el. Elmondja Pál apostol a 15. fejezetnek a végén, hogy Magamban sokszor feltettem már, hogy elmegyek hozzátok, de megakadályoztattam eddig, ebben mindeddig. Tehát Pál apostol nem jutott el Rómába, ekkor még. Nem tudta elvinni a levelet, pedig nagyon szerette volna, de Fébé el tudta vinni. És azt mondja Pál apostol, hogy sokat köszönhetek neki. Az a Pál apostol, aki mindenek felett áll előttünk, Jézus után a következő sorban Pál apostol. És nézzétek, azt mondja, hogy Fébé nélkül nem jutottam volna idáig. Aztán azt mondja, hogy köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Annyira szép, olyan gyönyörű, hogy az az apostol, aki azért ekkorra már egész nagy népszerűségnek örvendett a bimbózó és futótűzként terjedő kereszténységben, a legnagyobb megbecsülés és elismerés hangján beszél a munkatársairól. Csak a tisztelet és nagyra becsülés hangzik a szavaiból. Azt mondja, hogy itt van ez az Andronikosz és Júnia, és tisztelem őket azért, mert nálam előbb jutottak hitre, és tudom, hogy nekem milyen nehéz volt. És tisztelem őket azért, mert nyitottabb volt a fülük, és nyitottabb volt a szívük, és hamarabb értették meg az élet értelmét, mint én. És tisztelem őket emiatt. Aztán, köszöntsétek Apellést, Krisztus kipróbált emberét. Mennyire gyönyörű, nem? Nem tudunk semmi mást Apellészről. Semmit nem tudunk. De amit tudunk, hogy Pál apostol nagyra becsülte őt, és azt mondta, hogy ha valamivel jellemeznem kellene Apellészt, akkor az az, hogy Krisztus kipróbált embere. Amikor ezt olvastam, elgondolkodtam a gyülekezetünkön. Pörgettem magamban a gyülekezeti névsort. Nem találtam olyat, akiről ne tudtam volna mondani magamban egy ilyen kifejezést, egy mondatot. Nem találtam olyat, akiről ne tudtam volna azt mondani, hogy nagyszerű, kipróbált, az imádság embere. Egy lelki ember, Krisztus katonája, az Úr vitéze. Nem volt olyan. Isten munkatársai vagyunk. És arra vagyunk elhívva, hogy nagyra becsüljük egymást. És ez nem nehéz. Hogyha végig gondolod, hogy milyen tulajdonságait ismered a testvérednek, aki melletted ül, aki itt ül most ebben a teremben, ha elkezded végig pörgetni a gyülekezeti névsort, biztos, hogy fogsz tudni olyat mondani, ami tiszteletre méltó, ami miatt nagyra tudod becsülni a te testvéredet. És így kell tekintenünk egymásra, mert Isten munkatársai számítanak a másikra, és nagyra becsülik a másikat. Amikor tavaly nyáron Ernővel a Saddleback gyülekezetet meglátogattuk, akkor először nem Rick Warrennel találkoztunk. Ha azt mondod, hogy kaliforniai Saddleback gyülekezet, ki az, aki beugrik? Rick Warren. Az a gyülekezet, az sehol nem lenne. Nem lenne csak a központi kampusz 20 ezer tagú. Nem lenne máshol a világon, sok helyen, több másik kampusza ennek a gyülekezetnek, hogy a Rick Warrennek nem lennének munkatársai. Tudjátok, hogy hol találkoztunk először Rick Warren munkatársaival? A parkolóban. Amikor Saddlebackes feliratú pólóban, széles mosollyal és nagy meleg fogadtatással üdvözöltek bennünket. Aztán, ahogy mentünk tovább, még az udvaron ott voltak számos egyéb munkatársak, akik köszöntettek bennünket, invitáltak bennünket, megmutatták, hogy itt tudsz inni egy frissítőt, aztán persze a munkatársak ott álltak a színpadon, meg ott álltak a színpad mögött, hogy mindez eljusson még szélesebb tömegekhez, és csak sokkal később találkoztunk magával, a gyülekezet lelkipásztorával, akinek a nevéről egyébként mindenki ismeri ezt a gyülekezetet. Tudjátok, hogy honnan ismerszenek meg Isten munkatársai? Hogy a gyülekezetükről nyitott szívvel tudnak beszélni, és el tudják mondani, hogy a mi gyülekezetünk miért létezik. Oda kerültünk, oda vetődtünk két kis magyarként, elutaztunk a világ másik feléről, és a számos dolog közepette, amiben éppen benne voltak, különböző kurzusok, ételosztás, kígyóztak az autós sorok, hogy ételt osszanak a rászorulóknak, és eközben felkaroltak minket is. És amikor annyit kérdeztünk, hogy egyébként most mivel foglalkozik a gyülekezet, akkor az a hölgy, egy fiatal kis törékeny hölgy, és lelkileg pedig ilyen erős volt körülbelül, hát elmagyarázta nekünk 10 mondatban, hogy miért él, miért létezik ez a gyülekezet. Így, tak, 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 tak. Ezért van a Saddleback. És ott tudtuk, hogy hú, egy munkatársa van dolgunk. Isten létrehozza az ő gyülekezeteit. És elhív bele munkatársakat, és arra hív, hogy ez a test, ez együtt lélegezzen. És ezért fontos az, hogy az alapértékeink közösek legyenek. Ezért fontos az, hogy itt legyél a látásesten, hogy tudd, hogy merre mozdul Isten munkája most itt közöttünk. Hogy tudd, hogy te is benne vagy a 118 tagot számláló gyülekezetünkből a 81 néhány szolgálóban. A gyülekezetünk jelenleg 118 tagú. Nem pontosan emlékszem, majd a látásestre utána nézek. 81 néhány szolgáló és 21 néhány szolgálati terület. Ez elég szép, nem? Ez azért lehetséges, mert megértetted, hogy Isten hív az ő munkájába. És ebben nincsen kicsi és nagy, munkatársak vannak. Olyanok, akik azt mondják, hogy mi értjük, hogy a Trinity miért létezik Debrecenben. És benne akarunk lenni ebben a munkában. És áldozatokat hozunk ezért. És szeretnénk meglátni az áldozathozatalunknak a gyümölcsét, amikor emberek nyernek új életet. Amikor Krisztus helyre állítja ezeknek az embereknek az életét. Ez viszont nem működik anélkül, hogy ne úgy gondolnál a testvéredre, hogy ő egy nagyszerű, kipróbált embere az Úrnak. Hogy nagyra becsüléssel beszélj a szolgatársaidról, az Isten munkatársairól. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Tehát még mindig annál a gondolat mellettnél időzve, hogy szó sincs arról, hogy Pál apostol megváltoztatta volna az ókori első század világát. Szó nincsen arról. Arról van szó, hogy az Isten munkatársai megváltoztatták a történelem menetét. Amikor egyformán kezdtek el gondolkodni Isten királyságáról, és arról a munkáról, amit Isten itt a világban végezni akar. Lehet, hogy nem a mi nevünket fogják emlegetni úgy, mint Pál apostolét. Nem baj. De egymásról tudjuk azt elmondani, hogy Apellész Krisztus kipróbált embere. Andronikosz és Júnia előttem jutottak hitre, ezért tisztelem őket. Nézz körbe, hogy hányan vannak itt most, akik előtted jutottak hitre. Tiszteletre méltók azért, mert befogadták az Úr üzenetét. És már régebb óta járják Krisztus követésének útját, és tudsz úgy tekinteni rájuk, mint akitől tudsz valamit tanulni. Másodszorban pedig Isten munkatársai tudják, hogy ez a munka az ő életükön keresztül bontakozik ki. Van egy olyan kísértése a mai kereszténységnek, hogy elszeparálja a civil életét a hívő életétől. Az imaházi vagy gyülekezeti életedet a munkahelyi vagy családi életettől. Hát ez soha nem működött, és szeretnék elétek hozni néhány eklatáns példát arról, hogy mennyire fontos az, hogy az életedre úgy tekints, mint hogy annak az egésze, annak a terepe, hogy Isten munkája kibontakozhasson benned, rajtad, az életeden keresztül. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat. Ampliátusz tehát a római gyülekezetnek a tagja volt. Az Ampliátusz abban a korban a legelterjedtebb udvari rabszolgáknak a neve volt. A teológusok tehát azt mondják, hogy itt nagy valószínűséggel egy a császár udvar tartásához tartozó házi szolga, egy rabszolga volt ez a bizonyos Ampliátusz. És ott volt a gyülekezetben. És nem volt reménye arra, hogy majd egyszer ő nem lesz rabszolga. Ez nem merült fel az akkori kereszténységben. De azt mondta, hogy Krisztus helyreállító evangéliuma az én életemen keresztül rabszolgaként is üzenet értékű a környezetemnek. Azt mondani, hogy státuszomat tekintve rabszolga vagyok, de Krisztusban szabad, ez a legerőteljesebb üzenetek egyike volt abban a korban. És Ampliátusz így volt jelen a gyülekezetben, pedig nem lehetett egyszerű élethelyzete. És nézzétek meg, hogy kik alkották annak idején ezeket a gyülekezeteket, hogy az evangélium ereje minden törzsből és népből, minden nyelvből és nemzetből, minden korból és társadalmi rétegből egybe hívja az embereket. Ez Isten királyságának a csodálatos víziója. Nincs még egy ilyen képződmény ezen a világon, mint az Isten népe. És ez fog kiteljesedni majd a mennyben. De addig itt a földön, egy gyülekezetben egy helyen volt egy rabszolga és egy császári hivatalnok. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Narcissusról pedig azt mondja a kortörténet, hogy ő a császári udvarban dolgozó hivatalnok volt. Na most képzeljétek el, hogy Ampliátus és Narcissus egy helyen dolgoztak. Csak Narcissus, mint felsővezető, Ampliátus meg, mint rabszolga. És az Isten gyülekezetében ők egyforma, egy platformon vannak, egy szinten, Isten előtt. Mint ahogy arról énekeltünk, hogy itt a te trónodnál minden rangom, az összes rangom hirtelen eltűnik. Ampliátusz és Narcissus Isten munkatársa, és a római levélben nincsen különbség közöttük. Lehet, hogy a munkahelyükön ott az udvarban volt, hogyne. Rabszolga, felsővezető. És Krisztusban ezek egy szintre kerülnek. Testvérek és munkatársak. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Ismerős ez a Rúfusz név valahonnan? Két helyen fordul elő az egész Bibliában. Úgyhogy biztos, hogy ismerős. Rúfusz az, akivel a testvéréről együtt Márk evangéliumának a végén olvasunk, Rúfusz és Alexander Cirénei Simon két fia voltak. Cirénei Simon, akit ugye kényszerítettek arra, hogy vigye Jézus keresztjét, és Márk az, aki később a római levél után nem sokkal megörökíti Jézus evangéliumát, Péter római prédikációi alapján, és az evangélium a végén úgy hivatkozik, vagy úgy mondja el a köszöntéseket, hogy köszöntsétek Alexandert és Rúfuszt, és úgy hivatkozik Márk tehát Alexanderre és Rúfuszra, mint akiket a római gyülekezet ismer. Na hát ők voltak Cirénei Simon két fia. És itt van Rúfusz, mint a római gyülekezet egyik megbecsült tagja. Milyen sokszínű társaság. Cirénei Simon bizonyságtétele milyen erőteljes lehetett. A fiainak milyen érzés lehetett hallani, hogy apám vitte a keresztet a kivégzendő ember helyett. És ez olyan elementáris találkozás volt Cirénei Simon számára, hogy a fiai is hitre jutottak belőle. És Rúfusz ezek szerint a római gyülekezet meghatározó embere lett. És akkor most jöjjenek a keményebb diók. Nem minthogyha egyébként a rabszolgának, vagy császár udvarban dolgozónak könnyű lett volna lenni. De egy kicsit térjünk vissza Akvilára és Priscillára. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Ez a bizonyos Priscilla és Akvila római származású zsidók voltak, akiket Claudius császár rendelete miatt néhány évvel korábban kiűztek Rómából. Claudius császár rendelete a Rómában élő zsidóságot kiűzte Rómából. Amikor az életedben olyan helyzetbe kerülsz, hogy úgy érzed, hogy minden összeomlik. Amikor úgy érzed, hogy egzisztenciálisan, családilag, és ennél fogva hitbelileg is egy kicsit megroppansz, akkor majd jusson eszedbe Akvila és Priscilla. Zsidók voltak tehát Rómában, és azt mondja a kortörténet, hogy valószínűleg Pál apostolhoz hasonlóan ilyen sátorkészítő vállalkozásuk volt. Kiűzik őket Rómából, tehát a gyerekeikkel együtt el kell hagyniuk az otthonukat. Letelepednek Korintusban, és tudjátok Korintusban mi történik velük? A szél elhordja egy éppen Korintusban igét hirdető vándor rabbinak a szavait, egy kis pici, töpörödött, nem túl szép látvány nyújtó, ezt mondják Pál apostolról, hogy egy ilyen ember volt. Egy ilyen embernek a hangjait sodorja feléjük a szél, és Akvilla és Priscilla ott találkoznak Isten országának az üzenetével. Azzal, hogy Jézus Krisztus az emberiség megígért megváltója. És ott megtérnek az Úrhoz, Krisztus követői lesznek, és ők lesznek Pál apostol egyik és első és legközvetlenebb munkatársai, akik még az életüket is kockáztatják az apostolért. Amikor ott voltak, hogy kiűzik őket Rómából, akkor úgy tűnt, hogy minden összeomlik, hogy nincs tovább. De amikor ott voltak és hallották az evangélium üzenetét, akkor pedig azt mondhatták, hogy mindent megnyertünk. Hát ezért mondom, hogy Isten munkatársai azok, akik azt tudják mondani, hogy ez a munka, ez nem független az én életemtől, nem úgy van, hogy bejövök a gyülekezetbe, beállok valamilyen szolgálatba, és ebben a szolgálatban, vagy az Isten tiszteleten majd láthatom Isten munkáját, az Isten munkája az így zajlik benned, a testedben, a húsodban, a véredben, így zajlik benned, amikor azt mondod, hogy Uram, bármi történjék is, a tiéd vagyok. Téged szolgállak. Vigyél mélyebbre a te megismerésedben, ez számít csak. Minden más másodlagos. Én meg akarlak téged ismerni. És akkor kiáll ide Éva, és azt mondja, hogy megismertem az Úrból olyat is, amire nem gondoltam volna. Veszélyes dolog azt mondani, hogy Uram, a kezedbe teszem az életemet, de mindennél jobban megéri kimondani ezt a mondatot. Tudatában vagyok annak, hogy ez egy veszélyes mondat. Mégis időről időre azt mondom az Úrnak, hogy Uram, tudom, hogy veszélyes ezt mondani. Azt is tudom, hogy nem biztos, hogy fel tudom mérni a kockázatát annak, hogy most ezt mondom. De azt akarom, hogy tedd meg az életemben, amit te akarsz. Bármennyi fájdalommal jár is ez. De ezt ki kell tudni mondani. Mert az Isten munkatársai tudják, hogy az életemen keresztül látom meg leginkább kibontakozni Isten munkáját. Én nagyon-nagyon szeretek igét hirdetni. De pontosan tudom, hogy az ige hirdetés az olyan, mint ahogy a folyó mossa a köveket. Nagyon lassú. Nem az ige hirdetések változtattak meg emberi életeket, hanem a Szentlélek munkája. Az ige hirdetés az tud csiszolni mindig rajtad egy kicsit. Nagy illúzióim nincsenek, hogy meddig marad meg egy-egy üzenet. Elmész innen délben, vagy legkésőbb 13:30, vagy velünk együtt bezárod az imaházat 14:00, olyan 14:30-ig megmarad egy üzenet. Persze Éva pedig elénk hoz olyanokat, amik nekik fontosak voltak, és ezért is jó, hogy ott van a jegyzet az öletben, és írd le, hogy visszakereshető legyen. De amiről beszélni akarok, az, hogy az igazi munka, amire Isten hív, az kint zajlik a hétköznapjaidban. Amikor harcolod a harcaidat, amikor felhívod a tanítvány párodat, hogy kérlek, imádkozz értem. Amikor felhívod a szolgáló társadat, hogy nem bírom ezt tovább, kérlek, imádkozz értem. Amikor együtt szolgáltok, és azt mondod, hogy nem tudom, hogy te ezt hogy bírod, óriási nagyot nősz a szememben minden egyes alkalommal, hogy bírod ezt a nyomást, vagy a saját életednek a kihívásait. Ez az, amikor Isten munkája a te életeden keresztül láthatóvá válik, testet ölt. Aquilla és Priscilla a két lábon járó bizonyítékai voltak annak, hogy nem tudsz előre számolni az életeddel. Mert ami neked nagy krízisnek tűnik, az a következő pillanatban kiderül, hogy Isten kezében egy lehetőség, egy eszköz, hogy jobban megismerd őt, vagy akár, hogy az életed megváltozzon. Mert Aquila és Priscilla örök életet nyertek, de ehhez ki kellett jönniük Rómából. Na most figyelj! Mi van akkor? Mi van akkor? Ha az egész római törvény, hogy a zsidóknak ki kell menniük Rómából. Az Isten mindent látó és mindent tudó nagy tervében Aquiláért és Priscilláért volt. Fel tudod ezt fogni? Hát nehezen, de azért valamit kezd kapizsgálni a szívünk. Hogyha az Isten meg tudta mozgatni az akkori egész római birodalmat, az akkori ismert világot azért, hogy a fiát bevigye Betlehembe, hogy ott szülessen meg. Hogyha ezért megmozgatta az egész akkor ismert világot, hogy legyen népszámlálás, akkor nem olyan nehéz elképzelni, hogy Isten úgy szövi a szálakat a mi gondolkodásunknak sokkal felette és átláthatatlanul, de úgy szövi a szálakat, hogy te bekerülj egy olyan helyzetbe, ahol formálni tud téged és meg tudja menteni az életedet. Mert Akvilla és Priscilla életében ezt megtette, és nem csoda, hogy ezek után Akvilla és Priscilla azt mondták, hogy mindenestől az Urat szolgálom. Mindenestől. És utoljára hadd beszéljek nektek Fébéről, akiről ugye annyit olvasunk, hogy fogadjátok be, ő a kenkreai gyülekezet szolgálója. Kenkrea Korintusnak a kikötővárosa volt. Korintus ugye nem közvetlenül a tengerparton fekszik, néhány kilométerre beljebb a szárazföldön, a kikötőváros az Kenkrea volt, és ezek szerint a korintusiak egyébként gyülekezetet plántáltak Kenkreában, és ennek az egyik vezetője lett Fébé. Diakonisszája, mondjuk így, tehát egy fizikai szolgálattevője. És valami miatt Rómába kellett mennie, mert azt írja Pál, hogy álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok. A magyarban ez nem jön át, de ez az ügy szó, ez a leggyakrabban jogi, peres esetek esetében volt használatos. Tehát miért kellett Fébének Rómába mennie? Mert egy peres ügye volt ott. Peres ügye volt. Miért volt peres ügye? Általában, akik a missziónak ebben az időszakában tértek meg, nők, azok általában valamilyen vállalkozó tevékenységet folytattak, tehát tehetős asszonyok voltak. Ugye Lídia, a filippi gyülekezet egyik alapítója, ő is egy ilyen gazdag üzletasszony volt. Úgy tartják, hogy Fébé a kenkreai gyülekezet egyik gazdag üzletasszonya volt, aki patronálta ezt a gyülekezetet, és valami miatt, az üzleti tevékenysége miatt perbe fogták. Ezért aztán Rómába kellett mennie. És ha már Rómába ment, akkor Pál apostol megbízta azzal, hogy Fébé, én nem jutok el Rómába, Isten nem engedi. De ha neked utad van, mert Isten megengedi, hogy utad legyen Rómába. Mert Isten megengedi, hogy téged Krisztus követőjeként perbe fogjanak. Akkor kérlek, vidd el a levelet. Szóval az Isten munkatársainak az életén keresztül bontakozik ki Isten munkája, és ők ezt tudják. És lehet, hogy Fébében kavarogtak a gondolatok, miközben Rómába utazott, hogy mi lesz ott velem, perbe fogtak, megnyerem, elveszítem, mit csináljak. De közben azt tudta mondani, hogy ezen keresztül is Isten munkájában benne állok. Benne állok, az életem az Úré. Jóban, rosszban, egészségben, betegségben, boldog vagy boldogtalan állapotomban. Mert az Úrral kötött szövetségünk, amire hamarosan emlékezni fogunk, az semmivel nem gyengébb kötelék, hanem még erőteljesebb, mint a házassági szövetség. Én egy olyan Trinityt vizionálok, ami azért tud növekedni, mert a szolgálat tevői így állnak Isten előtt. Mert mi magunk megértjük, hogy a kereszténység az egyáltalán messze nem Isten tisztelet látogatás. Hogy a kereszténység az még csak nem is az, hogy jól érezzük magunkat együtt a saját házi csoportjainkban. Vagy elmegyünk, és jó táboraink vannak. A kereszténység az az, amikor az Isten munkatársai megengedik Istennek, hogy az ő munkája rajtuk keresztül, az életük minden részletén keresztül kibontakozzon. Ezért fogunk most imádkozni. Ilyen jövőt adjon nekünk az Úr. Hogy ne ülj úgy itt a sorokban, hogy nincsen szolgálatod a gyülekezetben. Hogy ne ülj úgy itt a sorokban, hogy azt gondolod, hogy te nem vagy elég értékes. Mert az vagy. Mert mindenki egyformán értékes, és Isten munkatársai mindig nagyra becsülik egymást. Amen. Gyertek, álljunk fel, és ezért imádkozzunk teljes szívből. Itt vagyunk előtted, Atyánk. És el akarunk csendesedni a szíveinkben is. És megvalljuk, hogy kezdjük érteni, hogy miről szól az, hogy te munkatársaiddá fogadsz bennünket. És Urunk, rajong a szívünk ezért. És lehet, hogy van bennünk egy kis félelem vagy tétovasság, de tudjuk, hogy ez az igazság. Tudjuk, hogy erről szól a te követésed, Jézus. És most mindenestől átadjuk neked az életünket. És hívunk, Úr Jézus, hogy vedd a kezünkből az életünket. És Urunk, kimondjuk azokat a félelmetes, de nagyszerű mondatokat, hogy bármi történjék is, bármennyi fájdalmon keresztül vezet is az út, mi téged akarunk szolgálni. Hogy jöjjenek bár nyomorúságok, jöjjenek bár elhordozhatatlannak tűnő terhek. Éljünk át olyat, Urunk, amit ma el sem tudunk képzelni, de mi téged akarunk szolgálni. Mi a te munkatársaid akarunk lenni. És Atyánk, azt akarjuk, hogy úgy emlegessenek majd bennünket is, mint ezeket az ismeretlennek tűnő neveket. De úgy, ahogyan ők készen álltak és betöltötték a küldetésüket, így akarunk mi is készen állni, Urunk. És olyanok akarunk lenni, mint a 21. századi Fébék, a 21. századi Akvilák és Priscillák és Pálapostolok, és Timóteusok, és Terciuszok, és Gájuszok. Folytasd bennünk, kérünk, és általunk a te nagy munkádat. Amen. Énekeljünk az Úrnak, és hagyjuk, hogy mindez, ami elhangzott, az bemenjen a szívünk mélyére, és utána az úrvacsorai közösségben lehet részünk.